Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Itt vagyunk, szép napot mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, december 18-a szerda reggel van, 9 óra 11 perc, és itt van, azt mondja, hogy Nyó Zsuzsi. Ja nem, már nem kell több gomb.
Igen, és itt van Gede Balázs, aki feltolta a mikrofonomat most tényleg,
ugye?
Múltkor pedig, hát jó, ne engedjük is el. Az elmúlt óra az már a múlté. Viszont, ami nagyon fontos dolog, ugye, a dubai csoki, mint egy ilyen, búvó patak így folyton előjön ebben a témában a mai reggeliben, a mai reggeli műsorban is, igen. És na, hát én elmondtam, hogy ugye nem kóstoltam még.
Aha.
És most megtettem.
Na és milyen volt?
Hát mindent értek. Tehát,
ugye?
Hogy fú, na, tehát, hogy nekem...
Tehát így csoki formájában tök rendben van, de csokiból szénsavasüdítőt csinálni, tehát ezt értsétek meg, tehát az arc az mindent elárul a Facebookon, amit láthattatok az első korty után, az nem finom.
Ellenben a dubai csoki.
Az önmagában. Egyébként abba is felfedezhető, tehát a nyomokban ez hogy mondjam, a leképezése az tökéletesre sikerült. Aha. Csak nem iszunk csoki ízűdítőt.
Igen, van ilyen.
Igen.
Jó, egy lényeg...
Szóval a csoki bejött, az a
lényeg. Bejött a csoki, én megkóstoltam, szóval én lehet, hogy igen, értek most már mindent, amit ezzel kapcsolatban állítanak. Jó, nem is ez a lényeg, hanem az utolsó óra, amivel foglalkozni fogunk, két ugye nagyon fontos témánk lesz, és már is megyünk az első fontos témával tovább.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Hát igen, és azért fontos, mert megnézzük, hogy mi újság évvégén az ingatlan piacon, és most mínusz karácsony előtti időszak, meg gondolom, ilyenkor elcsendesedik, hanem hogy alapvetően hogyan reagáltak a vevők azokra a változásokra, amelyek majd jövő évben megjelennek a piacon. Ugye elemzők is sokat, most amiről beszéltünk, ugye, hogy rengeteg pénz szabadul föl, az is megjelenhet, tehát lesz egy ilyen árfelhajtó hatás.
Igen, igen. Ne felejtsük el, hogy ugye az Airbnb szabályozás
is igen.
Hatással egy lesz majd.
Visszanézzük az évet, meg megnézzük azt, hogy mire számítsunk, és ebben lesz segítségünkre Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetője, aki itt van a vonalunk végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözöllek titeket! És hogyha rá akarok kötni az előző gondolatra, akkor azt gondolom, hogy az eladók most úgy várják a jövő évet, mint ugye a gyermekek a dubai csokit, ugye itt a kanálban közeledővel.
Nagyon jó! Nagyon jó átkötés!
Jó, szuper. Hogy a legrutinosabb ingatlan szakértőnket hívtuk, mert ilyen kis gyöngyszemek is elpattannak a műsorban. Na, akkor nézzük is meg, nem tudom, hogy kronológiailag mi a jobb, hogy elkezdjük átnézni az évet, és úgy elérkezünk a végéhez, majd a jövő év elejéhez, vagy megnézzük, hogy most mi a helyzet, ha már hoztad ezt, ugye, hogy várják az eladók a jövő év elejét. Arra látszik, hogy már van egy ilyen készülődés, és annak van hatása a piacon, lehet ez is az eleje a történetnek.
Talán egy gyors visszatekintés a legjobb, és akkor utána azért ugye mégis inkább ugye a több hangsúlyt érdemes arra fektetni, hogy mi várható, vagy mit látunk az idei évben, a jövő évből, mert azért ugye itt most már nem csak beszélésekről van szó, hanem tények vannak szerencsére. Ugye nagyon sokszor az elmúlt években úgy beszélgettünk decemberben, hogy nem tudtuk, hogy mit hoz a január, meg majd, ha bejelenti a kormány, tehát általában ugye ilyen kijelentéseket szoktunk tenni. Most már itt azért ebből a szempontból legalább tiszta a kép, hogy mit kapunk, meg mit nem kapunk. Ugye itt azért egy olyan ínséges időszak után vagyunk az elmúlt évek, az ingatlan piacon. Volt, amikor nem volt hitel, volt, amikor mindenki ugye attól félt, hogy a rezsiárak elszállnak, és akkor ugye rögtön csak a legjobb ingatlanokat akarták megvenni az emberek. Majd utána visszatértünk egy ilyen nyugalmi állapotba, tehát hitel is van, meg már ugye nem olyan magasak az energiárak, tehát rögtön nem foglalkozik senki ugye azzal, hogy milyen tanúsítványa van az adott ingatlannak, hogyha megvásároljuk. Kis túlzással, vagy talán túlzásnak mondhatom, hogy ha elmegyünk valamelyik ilyen műszaki áruházba, akkor ott nézegetjük a mosógépeket, és hogyha valamin az kettő után csak egy plusz van, akkor ugye elhúzzuk a szánkat, igen, hogy hát ez nem elég jó. Ehhez képest ugye, hogyha egy E-kategóriás ingatlant vásárol meg valaki, akkor nem gondolja azt, hogy esetleg ennél talán jobbat is vásárolhatna. Tehát ennyire gyorsan képesek vagyunk felejteni, miközben ugye két évvel ezelőtt ez nem így volt, hanem akkor meg ugye a villanyszámla meg a gázszámla volt ugye a legfontosabb. Tehát a piac nagyon, ez az egyik tapasztalata az elmúlt két évnek, hogy a piac nagyon-nagyon gyorsan képes felejteni. Ugye a másik tapasztalata a piacnak, hogy ilyen nagyon optimisták vagyunk. Ugye hát ebben biztos ugye kevésbé, mint a himnuszban, meg egyéb ilyen műalkotásokban, amiket ugye az életünkben viszünk magunkkal. Az ingatlan piacon sokkal pozitívabbak a gondolataink, tehát adott esetben most ugye történt egy bejelentés arról, hogy itt majd lesz 5% alatti hitelkamat, ami nem lesz ebben a formában, meg ugye jönnek majd egyszer, ugye tavasszal a nyugdíjpénztári befizetésekből kiszabaduló pénzek, meg az állampapírokból kiszabaduló pénzek, és ezt már beáraszták az eladók, tehát ezzel, hogyha el is jutottunk ugye a mai pillanatig, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már ma az eladók tényként kezelik, hogy emelkedni fognak az árak, tényként kezelik, hogy pénz fog ömleni a piacra, és tényként kezelik, hogy mindenki azt az ingatlant akarja megvenni, amit ők árulnak. Tehát az eladók már belekezdtek, az alkukok ugye már nincsenek a piacon, és belekezdtek egy akár 10-15%-os áremelési folyamatba, ami egészen biztos, hogy januárra már teljesen be is teljesedik. Van, aki visszavonta az ingatlanát a piacról, és januárban már egy magasabb áron szeretné eladni. Tehát nagyjából ebben a szituációban vannak most az eladók.
Aha, ez nagyon izgalmas.
Mennyire vannak egyébként jó állapotú újépítésű ingatlanok a piacon, hogy állunk e tekintetben? Mennyire lehet válogatni ilyen feltételek mellett a jó ingatlanokban?
Nagyon jó a kérdés, ugye az újépítésű ingatlanokat kérdezted, ugye ebből van a legkevesebb a ma a piacon, hiszen az elmúlt évek bizonytalanságai az újépítésű ingatlanpiacnak nem tettek jót, ugye ez nem az az időszak volt, amikor az ingatlanfejlesztőknek a beruházási kedve az olyan nagyon pompás volt, tehát kevés ingatlanfejlesztést indítottak el. Hogyha kevés ingatlanfejlesztést indítottak el az elmúlt években, ugye egy ilyen ingatlannak a fejlesztési ciklusa az több év, ez azt jelenti, hogy ma nincs a piacon. Tehát ma az ügyfelek, ha újépítésű ingatlant szeretnének, akkor nagyon kevés újépítésű ingatlanból vásárolhatnak, és valóban szaladni kell, és most kell vásárolni, mert el fog fogyni az a kevés, ami van. És az, ami van, az is sokszor ugye 2025-ös, de inkább 2026-os átadást jelent. Mivel, hogy azért ugye ezek modern, jó szolgáltatásokat nyújtó ingatlanok, tehát például ugye van lift, van teremgarázs, ott ugye ezért ugye mégiscsak az autónk is nyugodtabban vagy biztonságban van. Ezek ugye olyan ingatlanok, amik keresettek, energiahatékonyak, egyébként a hitelezés szempontjából is erre járnak a legkedvezőbb hitelek. Ugye erre lesz érvényes egyébként az újépítési alkategória A pluszos ingatlanokra lesz, talán ez az 5%-os hiteligénybe vehető. Tehát ezek most a top termék az ingatlanpiacon, de aki erről lemarad, az alapvetően ugye tud fordulni az újszerű ingatlanok felé, tehát ott már azért egy nagyobb halmaz találunk, és egy kereslet ugye ott is nagyon masszívan meg tud jelenni, vagy a felújított ingatlanok ugye az a harmadik csoport, ami ezen a keresettségi listán ugye egyből itt van, hiszen azért azt továbbra is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz kivitelezői kapacitást találni a városban, főleg jól és reális áron dolgozó és megbízható kivitelezői kapacitást találni, tehát nagyjából egy burkoló az a kardiológus után egy hónappal tud mai állás szerint ugye időpontot adni, és ugye ebben a környezetben az a tapasztalható, hogy az ügyfelek inkább a felújított, vagy legalábbis a beköltözhető ingatlanokat keresik inkább, mint a felújítandó lakásokat.
Viszont ez egy darabig el is elhúzódhat ugye ez az új ingatlan szűkösség, mert ugye az nem olyan rugalmas, mint mondjuk a használt ingatlan piac, tehát hogyha valakinek az inger küszöbét eléri, ez a várható 10%-os emelkedés, mondhatja azt, hogy hoppá, lehet, hogy eladom az ingatlanomat, kirakja a táblát, és az már ott is van a piacon használt esetben. Az új építésnél viszont nem így megy, tehát ott engedélyeztetés, telekiválasztás, finanszírozás, kamat, ott még évek, mire felzárkózhatok
keresletre. Pontosan. Ennek az átutási ideje, vagy fejlesztési ciklusa akár 3 év is lehet, 2-3 év is lehet a telekvásárlástól kezdve, úgyhogy itt azt kell, hogy tudomásul vegyék a vevők, hogy bizony tervasztalról fognak tudni nagyban vásárolni, tehát nem vár, nem, nincs az, hogy én csak azt, amit megfogok, megnézek, megtapogatom a csempét, meg a környezetet megnézem, hanem kénytelen ma a vevő abba belemenni, hogy tervasztalról vásárol, és egyébként ebben egy nagyon-nagyon széles skálán tud vásárolni, tehát ma már azért az ingatlanpiacon vannak igencsak jó áru elérhető ingatlanok 1 millió, 1 millió 2-es négyzetméter áron. Egyébként ez nagyon ritka termék, de elérhető termék jellemzően a pesti külvárosok helyszínein, és azt látjuk, hogy ma egyébként a kormány is ugye ezeket az ingatlanokat részesíti előnyben, mondjuk akár a támogatások vagy a hitelek esetében, tekintettel arra, hogy ugye ez fog egy tömeges lakásigényt kielégíteni a jövőben, és vannak másfél milliótól akár 3 millió forintig árazott ingatlanok. Ezek azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem támogatásra méltó ingatlanok, tehát hogyha valakinek erre van pénze, az egy nagyon jó dolog, de ugye ez nem a kedvezményes lakáshitelnek a témaköre, ahova mondjuk egy 3 milliós négyzetméter áru ingatlan tartozik.
Nem akarok így nagyon elvinni konkrét irányba beszélgetéseket általában itt a Millás reggeliben, de azért szerintem azt mindenki...
Mire készülsz?
Várjál. Tegyük fel, hogy most vannak olyan hallgatók, akik egyébként eladásban gondolkodnak, illetve vevőként jelennének meg a piac. Most, december 18-a, szerda délelőtt. Mit tudsz nekik javasolni? Kivárjanak? Lépjenek? Mit csináljanak? Mi lenne a legpraktikusabb tanács?
Igen, ugye aki eladni és venni szeretne, és ezt a két tranzakciót viszonylag időben közel egymáshoz tudja megvalósítani, ott ő neki bármilyen spekuláció az ugye csak a különbségre, tehát amivel ő kivesz vagy berak ugye az üzletbe, arra vonatkozik, mert azért, hogyha az egyszerre mozdulnak el az árak, akkor annyira csinál jó vagy rossz üzletet az egyik oldalon, mint a másik oldalon. Probléma akkor van, hogyha ma valaki elad, berakja a pénzét mondjuk a bankszámlájára, vagy a szekrénybe, vagy a párnahozatba, és majd egy fél év múlva akar vásárolni, mert akkor nincs kizárva, hogy ő egy rossz üzletet csinál, hiszen egy sokkal magasabb, átlagos áron fog tudni vásárolni a jövőben. Tehát ebből a szempontból inkább arra kellene törekedni, hogy valóban egy időben azonos piaci körülmények között próbáljuk meg ezt a tranzakciót megvalósítani. Ugye itt ez lehet a legjobb tanács. Ha valakinek csak vásárolnia kell, akkor ugye neki valójában, mivel hogy objektív jelek vannak arra, hogy mennek fel az ingatlanárak, minél előbb érdemes döntenie. Nagyon nehéz szívvel mondok ilyet, mert ugye azért az emberek képesek rosszul dönteni, beleugrani valamibe, ilyen sok hatás alatt cselekedni, még egyébként egy ingatlan vásárlása kapcsán is. Tehát bármennyire is meglepő, képesek vagyunk hirtelen rossz döntéseket hozni, akár 50-60 milliós tételben is. Tehát nem csak a dubai csoki megvásárlása vagy nem megvásárlása esetén hozunk ilyen érzelmi döntéseket, hanem akár egy ingatlan megvásárlás esetén is. Tehát megfontoltsággal, de azért gyorsan kellene vásároljon egy vevő. És ugye a legkönnyebb helyzetben azok vannak, akiknek ma kis likvid eladó ingatlanuk van, és nem akarnak ebből másik ingatlant vásárolni. Ők igazából ráérnek, ők meg tudják nézni, hogy mit hoz a tavasz, és lehet, hogy még jobb áron tudják eladni az ingatlanokat. De az előbb ugye elmondtam egy gondolatot, és ezt hadd húzzam alá háromszor, ugye ez a kis likvid befektetésre alkalmas ingatlan, mert egyébként ma, hogyha elolvassátok az újságcikkeket, amiket mondjuk nem mi jelentettünk meg, hanem mások, abban nem feltétlenül van benne az, hogy ez az áremelkedés, ez nem minden ingatlan kategóriára lesz igaz.
Igen, ezért hívtunk téged, mert megnyomjuk a gombot, és gyönyörűen hozod a témát, amire kíváncsiak vagyunk, mert meg akartam kérdezni, hogy ez most egy nagy kép, azt mondtuk, hogy mi újság az ingatlan piacon, szintén átfogó valami, de hogyha így felkockázzuk az országot, a várost, kerületre, megyeszékhely, stb. Gondolom árnyaltabb képhez jutunk.
Igen, teljesen jól látod, hiszen egyébként, ha lokációt tekintünk, én mindig is azt mondtam, és továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy ott van jól működő ingatlanpiac, ahol van működő gazdaság, ahol van oktatási intézmény, ahol van szociális ellátórendszer, ahova az emberek szeretnének költözni, és van oda miért költözniük, tehát ahol a fiatal ott tud maradni, munkára talál, gyermeket tud vállalni, stb. Az elnéptelenedő vidék, vagy a döglődő vidéki kistelepüléseken lehet akár kormányzati szándékkal különféle programokat megvalósítani, de ez az ingatlanpiac szempontjából erőltetett lett és nem fog működni. Hát az ingatlan piacon csak ott lesz mozgás, ahol egyébként a gazdaság alapjai, a helyi életnek, a helyi gazdaság életnek az alapjai rendben vannak. Tehát, hogyha valaki nem ilyen helyszínen rendelkezik ingatlannal, hanem mondjuk egy elnéptelenedő vidéki kis településen, akkor neki semmilyen jogi, amit az előbb mondtam, nem érvényes. Ez igaz bizonyos ingatlan kategóriákra is. Tehát képzeljük el, hogy valaki kiveszi az állampapírból a pénzét jövő februárban, mibe fogja tenni? Uh-huh. Kis, likvid, bérbeadható lakásba, hiszen ő eddig is kamatoztatta a pénzét, tehát nem öncélúan vesz egy nyaralót, vagy bármit, jellemzően lesz ilyen is, de a nagy többség nem ezt fogja tenni, hanem egy tipikus panellakást, egy kis gázfűtéses téglalakást, vagy egy új építésű ingatlant fog vásárolni, jó tömegközlekedéssel ellátott helyen, nagyvárosi környezetben, lehetőleg a fővárosban, vagy megyeszékhelyen, vagy az agglomerációnak egy kiemelt helyszínén, és minden, amit itt most nem említettem, az nem fog ebből profitálni, tehát egy kétgenerációs vecsési 1990-ben épült családi ház nem számíthat áremelkedésre. A probléma az, hogy ezt az eladók nem így értelmezik. A még nagyobb probléma az, hogy a szakma piárcikkeket jelentett meg, és nem valós elemzéseket, és azt mondja, hogy minden jó lesz. És ugye ennek a végeredménye az, hogy a vecsési 300 négyzetméteres energiahatékonytalan, a vacak családi ház, kétgenerációs családi ház tulajdonosa is elhiszi, hogy neki 15%-kal többet fog érni az ingatlan a tavasszal, majd jövő nyáron fogja azt nagyjából érzékelni, hogy ez mégsem jött be, és akkor majd lehet bárkire ezt ráfogni, de valójában már ma látható, hogy bizonyos ingatlanok kereslete megnő, bizonyos ingatlanok kereslete nem fog megváltozni, és ezáltal az ára sem.
Világos. Még egy nagy területet nézzünk át, ugye itt már többször szóba jött el, hogy eladja az ingatlanát, és nem vesz csak majd hónapok múlva, őnek is menni kell valahova, a befektetési célú jól kiadható ingatlan is szóba jött, szóval magyarul a bérleti piacot, hogyha megvizsgáljuk, hogy ott milyen változások zajlanak, ugye elég feszített bérleti díjakat lehet már látni, sokszor hallani, hogy már a keresetek szabnak gátat annak, hogy mit lehet elkérni bérleti díj formájában. Szóval milyen volt ott az év, és mire lehet számítani jövőre?
A bérleti piac az évelején áremel, vagy bérleti díj emelkedéssel indult, és ahogyan említetted, ugye valóban már egy nagyon feszes, vagy egy nehezen kibírható helyzetben, tehát a bérlők szempontjából, de még volt ebben áremelési lehetőség. Most egy picit talán csendesedni látszott az elmúlt hónapokban, de ez nagyban annak is köszönhető, hogy ugye a szeptemberi rohan, az egyetemistáknak a rohama ugye visszaesést eredményezés, és az emberek nem karácsonykor akarnak feltétlenül új albérletbe költözni, és nagyon várjuk, hogy mit fog hozni a jövő év. Én úgy gondolom, hogy stagnálást fog hozni, már csak azért is, mert ugye egy erős kommunikáció és egy erős kormányzati szándék és kommunikáció van arra, hogy a bérleti díjakat is valamennyire megfogják. Ugye volt egy olyan kijelentés is, hogy akár szabályozzák, korlátozzák a bérleti díjakat. Itt azért az ellentmondásra föl szeretném hívni a figyelmet, hogy egyszerre mondjuk azt, hogy akkor az emberek vegyék ki még a nyugdíj megtakarításaikat is, vegyenek ingatlant ahhoz, hogy ez nekik akár bérleti díjat termeljen, majd egy másik mondattal azt mondjuk, hogy korlátozni szeretnénk a bérleti díjakat. Hát ez ugye az ellentétes az én értelmezésemben. Mm-hmm. Mert ugye az egyik az a termelj hozamot az ingatlanodból, a másik pedig, hogy csökkentjük a hozamokat a bérleti díjakkal együtt. Tehát ez így alapvetően egy picit ellentétes, de ez ma nincs is napirenden. Ami viszont napirenden van, az ugye a január 1-től igénybe vehető munkáltatói egyfajta kafetere jelleggel adható bérleti díj támogatás, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen viszont segít a bérleti piacnak akár tovább növekedni, vagy legalább stabilan maradni. Tehát, hogyha ezek együtt járnak, és az emberek nagy számban vesznek befektetésnek ingatlant, és ezt kiadják olyan embereknek, akiknek a munkáltatójuk ad egy kedvezményes adózású lakhatási támogatást, és mindez ráadásul innentől kezdve egyre nagyobb mértékben fehéren, tehát számlával történik, amiből adóbevétel is lesz, akkor azt gondolom, hogy ez az egész történet végre kerek, nem olyan öncélú, mint a babaváró hitel volt, amit a fiatalok elnyaraltak, vagy egyebek, tehát úgy gondolom, hogy végre egy picit racionálisabb és a piachoz közelebbi támogatási rendszert látunk, mint amit az elmúlt években korábban.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót.
Jó átfogó kép volt, igen.
Igen, azt hiszem, hogy most már információk.
Hát, ha több idő lenne, többet tudnék erről mesélni, de tudom, hogy korlátozott a műsoridő.
Ákos, ismerünk, hogy csinálhatnánk akár egy komplet millás reggelit rátszabva, úgyhogy nyilván nem lehet kimeríteni azt.
Nem vagyok ellene, nem vagyok ellene.
Okay. Külön de kiadás.
Most, de most ez ennyi volt, nagyon köszönjük még egyszer, köszönjük. És nagyon kellemes ünnepeket jövőre folytatjuk.
Nagyon kellemes ünnepeket nektek is, hallgatóknak is.
Bala Ákossal, a Bala ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk, kicsit megnéztük, hogy mi volt idén, mi lesz jövőre. Ingatlanpiaci körkép volt ez.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ránézünk a tőzsdékre, megnézzük, hogy hogyan nyitottak, ugye főleg a hazai lesz izgalmas, ami túl van a kamat döntésen, viszont előttünk van délután a Fed döntése. Mói Gergely vezető elemző segít minket az eligazodásban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! A hallgatókat.
Mi újság, hogyan állunk, hogyan nyitottunk, mit mutat az első fél óra?
Egyelőre jó a hangulat a budapesti törzsén, és nem csak nálunk, hanem a nyugat-európai piacokon is viszonylag optimista a hangulat. A BUX 0,17%-os emelkedésben van, és ez nagyjából inline a vezető nyugat-európai indexekkel, ott is 0,1 és 0,2% közötti emelkedéseket látunk.
Aha.
Nálunk a legerősebb a Richter, itt közel 0,9%-ot tud emelkedni ebben a figurában a részvényárfolyam, és most éppen 10.490 forinton áll. Erősen teljesít az OTP is. Itt 0,2%-os emelkedéssel 21.660 forintig tolt emelkedni a kurzus, és a Magyar Telekom egyelőre nem mozdult meg, továbbra is a tegnapi záróáron 1.286 forinton kereskednek a Telekom papírral. Egyedül a MOL teljesít gyengébben, itt 1%-os csökkenéssel 2.658 forintig csökkent az árfolyam.
Forgalom alapján hogy állunk? Mit láttok?
A forgalom az meglehetősen gyengének ígérkezik ma, és véletlenül ez nem is nagyon fog változni, ugyanis ahogy mondtad, délután, sőt inkább magyar idő szerint este 8-kor egy nagyon fontos adat érkezik. Képet kapunk arról, hogy a Fed mit lát a világban. Ugye ekkor publikálják a mai amerikai kamatdöntésnek az eredményét. Itt nem várunk meglepetést, a piac nagyjából 100%-os biztonsággal árazza, hogy 25 bázispontot csökkentenek az amerikai irányadó kamatokon. Ennél sokkal fontosabb, hogy a jövőre vonatkozóan milyen irányítatással él a Fed, és igazából erre fog mindenki figyelni, hogy mit mondanak jövővel kapcsolatban.
Igen. A forint piacra nézzünk még rá, ugye, ahogy említettem, vagy beszéltünk róla, hogy tegnap volt MNB döntés, változatlan hagyta a kamatokat, hát nem volt rá nagy helye húja, sőt, még egy picit gyengültünk is. Most mit mutat az árfolyam, hogy állunk euró és dollár ellenében?
A kép továbbra is változatlan, egy pici forint gyengülést látunk ma reggel. Az euróval szemben 409,5 forinton kereskedünk, míg egy dollárért 390 forint 15 pillért kérnek ma reggel.
Oké, megnézzük, hogy mi lesz ebből, Gergő. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk mára.
Köszönjük nektek is, jó munkát.
Szervusz! Mohi Gergely vezető elemző számolt be a tőzsdék állásáról, árfolyamokról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Most a Zsuzsi elszabadult című programunk.
Igen, gyakorlatilag reggel óta mondogatom Balázsnak, hogy ezt a pillanatot várom, hogy erről
hat
tudjunk.
Hat óta, amikor találkozz, azóta várja Zsuzsi ezt a pillanatot, hogy ez a téma terítékre kerüljön.
Igen, mert hogy a megújuló energia termelők piacáról fogunk egy kicsit beszélni, pontosabban egy speciális piactérről, méghozzá a Green Cloud dekarbonizációs platformról, ami igazából a magyar megújuló energia termelőket és a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatoknak a piacát köti össze, és gyakorlatilag szeretné megújítani a zöld energetikát, és hogy ez hogyan fog történni, vagy ezt hogy kell elképzelnünk, erről fogunk beszélgetni Pokol Lászlóval, a Green Cloud vezérigazgatójával. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas újítás, és egy nagyon-nagyon izgalmas platform. Mi hozta létre annak az ötletét, hogy ezzel elinduljatok, és milyen tapasztalataitok vannak?
Hát először is örülök, hogyha már reggel óta vártok arra, igen, hogy erről a témáról beszélhessünk. Ez szerintem is egy nagyon izgalmas téma. Hát, hogyha nagyon messziről indulok, akkor azt gondolom, hogy manapság már minden nagy vállalatnak a fókuszában van a zöldülés, és az energiafelhasználásnak a csökkentése. És ezt a vállalatvezetők már nem csak azért teszik, mert hogy komoly társadalmi nyomás van rajtuk, hanem azért is, mert hogy ez nagyon komolyan növeli a cégüknek az értékét. hogyha egy fenntartható vállalatot üzemeltetnek.
Hogyan kell Igen.
Bocsánat.
Nem mondj, mondj. Nem akartam belét folytani a szót.
Csak hogy kérdezted, hogy mi miért kezdtünk ebbe bele, mert azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Egy nagyon komoly energiaáttállás zajlik a világban, és hogy mi ennek szeretnénk az élére állni.
Hogyan néz ki egyébként ez a platform? Hogyan kell elképzelnünk? Ugye én most röviden úgy vezettem fel, hogy a magyar megújuló energiatermelőket és a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalati szektort, akik a zöld energia átállással foglalkoznak, köti össze. Hogyan kell ezt praktikusan elképzelnünk?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nagy vállalatnak szüksége van energiára, és mi ebből olyan fizikai zöld áramot szeretnénk az ügyfeleknek biztosítani, amivel támogatjuk az ő céljaiknak az elérésében, és hogy ezt a platformot úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy összekötjük a termelőket és a nagyvállalatokat, viszont ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de az energiapiac az nagyon komplex, és mi azt mondjuk, hogy ezt a komplexitást úgy veszük ki a rendszerből, hogy ezt mi magunkra vállaljuk. Mondok néhány példát, hogy egy termelő, hogyha vagy egy beruházó abban gondolkodik, hogy majd szél vagy egy naperőművet telepítsen Magyarországon, akkor egyből előjön a kérdés, hogy mit kezd a megtermelt energiával, hogy fog ehhez ügyfelet találni, kellene neki számlázni, kellene neki marketing vagy brenddel foglalkoznia, vagy egy végfelhasználónak pedig ezek olyan problémákat okoz, hogy nagyon jó, hogyha ő talál egy zöld termelőt, de mondjuk az a termelő lehet, hogy 10-szer annyit termel, mint amennyit ő képes elfogyasztani, vagy csak 10-szer annyit termel, amit ő képes elfogyasztani, mind a két véglet megvan. Hogyan lesz neki teljes ellátása, hiszen nem süt folyamatosan a nap, vagy nem fúj folyamatosan a szél, és hogy mi ebben adunk megoldást, mert hogy mindezt a teljes ellátást biztosítjuk, azaz amikor zöld energiával nem vagyunk képesek egy ügyfelet ellátni, mert az időjárási körülmények nyilván olyanok, akkor ezt mi szürke energiával ki tudjuk egészíteni az ügyfeleknek, azaz ő nem tapasztal semmilyen kihagyást az energiaellátásában. Mindamellett a termelőknek tudjuk biztosítani, hogy mi ügyfelekkel összekötjük őket, mindez a marketing, számlázás és minden egyéb olyan tevékenység, ami nem egy termelő tipikus feladatai közé tartozik, arról azt a terhet leveszik a vállukról, és vissza újra az ügyfelekre egy olyan komplex, de nekik egyszerű szolgáltatást tudunk adni 10-15 évre, aminek a célja egy partnerség, hiszen ez a piac rengeteget változik, és akkor így tudunk az ügyfeleknek abban segíteni, hogy a partnerségnek köszönhetően folyamatosan a legzöldebb ellátást kapják a piacon.
Mennyire ugrott meg a szolgáltatás iránti kereslet azzal, hogy ugye kötelező ESG jelentéseket kell készíteni, és itt nyilván az energiahatékonyság, az energiabeszerzésnek a platformja, hogy honnan érkezik az energia, az azért eléggé fontos tétel lehet egy ilyen jelentésben. Mit tapasztaltatok ezzel kapcsolatban?
Abszolút érezhető az ESG hatás, bár még azt látom, hogy a nagyvállalatok már eddig is foglalkoztak vele, az egyek kisebb, ez mondjuk közepes méretű vállalatok még csak most barátkoznak a gondolattal, és hogy némi hatása van, de szerintem sokkal fontosabb hatása a társadalmi nyomás és ez a pénzügyi hatás, mert ma már Magyarországon nagyon sok nagyvállalat azt mondja, hogy akkor szállíthatsz be hozzám, hogyha mondjuk zöld árammal látod el magad.
Igen, a beszállítói láncoknak az áttekintése nyilván e tekintetben fontos, igen. Vannak-e olyan törekvések a jövőre nézve, hogy akár regionális szinten kiterjesszétek ezt a platformot? Mennyire gondolkodtok határokon túl?
Gondolkodunk határokon túl, mert hogy ez egy olyan termék, ez a piactér, amire van igény a többi környező országban is. Első körben most természetesen csak Magyarországban gondolkodunk, itt még rengeteg teendő van, és olyan gyorsan változik a piac, hogy tényleg fél évvel ezelőtti terméket már ilyen, hát már ilyen idejét múltnak is lehet gondolni, és hogy ezzel próbálunk jelenleg lépést tartani, hogy az ügyfeleknek mindig a legmodernebbet tudjuk adni. De gondolkodunk abszolút regionális terjeszkedésben is majd.
Egyéb más módon fejleszteni a rendszert, például új megújuló energiatermelőkkel, vagy új típusú energiatermelőkkel, ugye a szél például az egy ilyen mostoha gyerek volt idáig, de minthogyha valami elindult volna, szó van, nagyon sok szó van a geotermiáról, ez nem tudom, hogy berakható-e valahogy a rendszerbe, tehát ilyen irányú skálázhatósága van-e a platformnak?
Abszolút. És erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy folyamatosan fejlesztjük a terméket. Nagyon fontos ez a kérdés, mert hogy évekkel ezelőtt, amikor csak zöld energiáról beszéltünk, akkor hát úgy Én nagyon távoli dolognak tűnt ez. Vannak már származási garanciák, amikkel lehet dolgozni. Már van, aki fizikai zöld áramot vásárol, vagy valaki csak egy naperőművet telepít a saját telephelyén. De hogy ezekkel csak minimálisan lehet zöldülni, mert hogy például a származási garancia csak egy papír, de igazi kereskedelmet nem biztosít. Az összes többi pedig valamilyen időjárási dologhoz, szélhet naphoz van kötve. Viszont egy normál vállalat pedig hát nagy részt egész évben fogyasztana, és egy széllel, nappal is azért egy teljes éves fogyasztásuknak jó esetben is csak az 50%-át lehet lefedni. És ezért a mostani megoldások, amit a nap tud biztosítani, azt szeretnénk mindenképpen széllel bővíteni. Akkumulátorokban nagyon komoly potenciál van, de akár ilyen a geotermia is, de talán ez is a sorrendje a Magyarországon az elterjedésnek, hogy a napból rengeteg van, és a szél az, ami, hát igen, ilyen most a hegyerek volt talán, ez egy jó szó rá, de hogy ebben most komoly fejlődés várható a következő években, és én abban hiszek még nagyon, hogy ezek a megépült erőművek, amiből most már több mint 8000 megawatt van Magyarországon, és 2030-ra ilyen 12-13000 megawattra becsülik majd ezt a beépített kapacitást, hogy ezekben nagyon komoly változás lesz, hiszen az erőművekben is el kell indulni egy olyan hibrid irányba, hogy egy adott csatlakozási ponton ne csak egy ilyen 1500-2000 órányi betermelés legyen, ami még a negyede sincs a teljes éves óráknak, hanem ezt lehessen növelni, és ezt általában más megújuló energiaforrásokkal lehet növelni.
Ez egy nagyon izgalmas téma a jövőre nézve, főként így, hogy azt mondod, hogy ennyire dinamikusan változik, és fél évvel ezelőtti dolgokat már kicsit elavultnak látok. Milyen tendenciákra következtettek a jövő évre? Hogy készültök a 2025-ös évre? Még egy gyors választ erre, és aztán szerintem meg is beszéltünk mindent, ami aktuális ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Jövő évre az a legfontosabb tervünk, hogy az ügyfeleknek ezt a hát PPA-nak, vagy ennek a szerződésnek a minőségét javítsuk, azaz minél több órában tisztán zöld energiát kaphassanak, azaz szeretnénk a nap mellé szelet keverni, és az akkumulátoros piacon is elindulni, azaz olyan termelőket behozni a portfóliunkban, amivel az ügyfeleknek ezt a tisztán átvett zöld energia arányát tudjuk nagyon komolyan növelni.
Sok sikert kívánunk hozzá, köszönjük
abszolút,
szépen.
Az meg egy jó nagy falat, igen, hogyha arról majd igyekszünk beszámolni, amikor úton van már az a projekt. Köszönjük szépen tényleg a hasznos információkat, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Pokor Lászlóval, a Green Cloud vezérigazgatójával beszélgettünk a megújuló energiatermelők piac teréről.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Google söpör, ahogy szokta mondani egyébként, igen. Sanyi a boxedző, amikor már nagyjából a vége felé járunk az edzésnek, és befejezzük. Igen, ez így van tényleg? Egyébként, igen, igen. És tudod, bemelegítesz, jól elfáradtál, és amikor futás közben azt mondja neked az edző, hogy Google söpör.
Aha, az meg pont hiányzott.
Az igen. Még nagyon, igen. Na hát nagyjából ebben a szakaszban járunk most.
Abszolút, láttunk nagyon sok üzenetet, elnézést, hogy csak kevésbé tudtuk feldolgozni őket, de mindet olvastuk. Láttuk, hogy a Valmageddon pusztít. Abszolút. Rendesen, megint szedi áldozatait, úgyhogy kitartás azoknak, akik túléltek, és még tudják tartani magukat, most már tényleg nincsen túl sok hátra, reméljük, hogy ők még állják a sarat.
Igen, és ez pont olyan egyébként, mint hogyha valami edzés vége lenne, mármint az év vége, nem? Tehát, hogy így még egy kicsit toljátok, még mindjárt vége, mindjárt itt a karácsony, nem tudom. Egyébként képzeld el, most gondoltam bele abban, hogy egy héttel vagyunk december 25-e előtt.
Igen.
Tudod, hogy hol leszel december 25-e? Megvan már a családi terv?
Persze, vagy otthon. Ja. én az vagyok, aki karácsonykor sehova.
Értem.
Tehát az... Úgyhogy ez egy viszonylag gyors.
Jó van, Balázs, jó válasz. Pihenést kívánok neked.
Hát nagyon szépeket, a tényleg, hát hiszen te nem jössz már most december, hát akkor neked nagyon boldog karácsony, nagyon köszönöm. Köszönjük az eddigi együttműködésedet velünk, jövőre folytatjuk, úgyhogy köszönöm, nem úgy búcsúzkodunk, hogy hát hello, köszi Zsuzsi, klassz voltál.
Köszi Balázs, ennyit rólam, oké.
Jövő héten minden megy tovább. A kedves hallgatóknak megköszönjük a mai megtisztelő figyelmet. Holnap ismét Millás reggeli ismétlés 6-tól, aztán fél héttől egy élő adás. Sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.